hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A következő fél órában Mohácsi Bence mentőápoló lesz a vendégünk, akivel beleláthatunk a mentősök munkájába, beszélünk az elmúlt egy év tapasztalatairól, és megpróbáljuk megtudni, hogy miért is választja valaki a mentős hivatást. Marosi Viktor interjúja következik.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Őszinte leszek, ebben a műsorban nem tudom, hogy volt-e már korábban mentőtiszt, én nem olyan régóta vezetem ezt a műsort. Miért lesz valaki mentős?
Köszönöm a kérdésedet. Hát nem tudom, hogy kik voltak itt előzőleg a műsorban. Mentőtiszt most sem lesz a műsorban.
Bocsánat, igen, a szakápoló vagy, igen.
Szakképzett mentőápoló vagyok, úgyhogy most egy mentőápoló van a műsorban. Hogy miért lesz valaki mentős, ez elsősorban érdeklődés. Másodszorban az élet alakította így nálam. 2017-re kell visszamenni, amikor én beléptem az országos mentőszolgálathoz. Ennek volt egy előzménye, egy sikertelen továbbtanulási kísérlet, amikor ott maradt egy egész tanév előttem, amiben kezdeni kellett volna valamit magammal, és ekkor jött az érdeklődés, és beiratkoztam egy mentőápolói képzésre a Raoul Wallenberg egészségügyi szakközépiskolába, esti képzésre. Annyi háttere volt az egész mentőellátásnak, illetve hogy abba tevékenykedjek, hogy 15 éves korom óta az ifjúsági Vöröskeresztnél tevékenykedtem elsősegélyversenyeken, tehát közelebbről láttam, hogy működik egy ilyen segítő szakma, egy kis szelete, illetve a 2017-es évben egy közeli hozzátartozó ápolásában vettem részt a feleségemnek a nagymamájába, és ez nagy benyomást tett rám, hogy az egészségügyi dolgozók miként tevékenykednek. És szeptemberben beiratkoztam a mentőápoló képzésre, és úgy gondoltam, hogy ha már beiratkoztam, akkor a pudin próbája legyen az evés, és ugye novemberben meg csatlakoztam az országos mentőszolgálathoz.
Azt nem tudják a hallgatók, de most megtudják, én annyival beljebb vagyok, hogy van két gyermeked.
Így van.
Ők már akkor megvoltak, amikor elkezdtél mentőzni?
A nagyobbik kislányom megvolt, a kisebbik rá két évre született.
Csak azért tettem ezt a kérdést fel, mert azért mentősként és apaként azért az élet egyel bonyolultabb.
Hát nyilván ők végeredményben ebbe szocializálódnak, tehát ők ehhez az életritmushoz vannak hozzászokva. Valamikor nem vagyok otthon két napot, valamikor meg három napot egyfolytában otthon vagyok.
Na ez a kemény.
Tehát ez egy...
Mert az előbbi.
Tehát ez így néz ki náluk, ők ehhez hozzászoktak, és ugye próbáljuk kompenzálni a dolgokat.
Nem olyan sok idő az a négy év, viszont láthatod azt, hogy milyen egy világjárvány előtt a normális kerékvágásban mentősnek lenni, de milyen volt az elmúlt egy év, miben változott leginkább a mentősök élete?
Igen, négy éve vagyok a szakmában, ugye érte az országot és az egész világot egy pandémia, egy világjárvány, amivel még a modernkorú embere, 21. század embere nem találkozott. Vannak bajtársak, akik több évtizedes múltal vannak itt a cégnél, és őket is újonnan érte. És azt mondom, hogy egyébként szerencsés vagyok, hogy az első 5-4 évenben egy ilyet megtapasztalhattam, és nagyon nagy tapasztalatszerzésre tettem szert a jövőbeni munkámmal kapcsolatban.
Van mentális segítségetek? Tehát én feltételezem, hogy azért védőfelszerelésben, meg gondolom sűrűbb riasztások között nehezebb dolgozni, és azért ez lelkileg is megrecsenti az embert. Van valamilyen segítségetek?
Jó, a mentőszolgálatnál ez egy bevett szokás volt, a lelki segítségnyújtás. Ugye nem csak a pandémia alatt, hanem már előtte is, hogyha ha olyan ellátással találkozunk, ami lelkileg megviselheti az adott mentődolgozót, akkor van erre lehetőség, hogy ezt szakemberrel kibeszéljük. De azt gondolom, hogy mégis az a jellemzőbb, hogy a bajtársak akár váltás időben ventilálnak egymásnak, vagy pedig szabad időben jönnek össze és beszélik meg, illetve anélkül ezt nem lehet csinálni, hogy otthon ne legyen egy biztos pont, egy bázis család, azon belül is ott legyen.
De dolhatatlan valahol nincs.
Valahol nincs, de azt gondolom, hogy a többségében, akik ezt át tudták vészelni, ott vagy a család volt a biztos pont, vagy pedig a barátok. Illetve én saját véleményem az, hogy kell lenni egy teljesen másik tevékenységnek, tehát egy hobbinak, amiben az ember ki tud kapcsolódni, akár ez legyen sport, művészet.
Neked mi az?
Nekem sport. Nekem sport a testmozgás az, amivel ki tudok kapcsolódni. Hát és illetve a gyerekek, egyértelmű.
Hoztál nekünk egy-két érdekes számot, amit egyébként köszönök, mert ezt nem beszéltük meg, viszont az mindenképp objektív mérőfok lehet az elmúlt egy évnek, amilyen számokat hoztál. Például az, hogy hány kilométert tettetek meg csak Covid-dal kapcsolatos ellátások miatt.
Igen, azt kell látni, hogy ezek a mentőszolgálatnál transzparens adatok, amiket folyamatosan monitoroznak. Azt láthatjuk, hogy 2020-as évben közel 1,2 millió ellátást végzett az országos mentőszolgálat, és 2020 március óta, amikor bejött a pandémia, akkor Covid gyanús, illetve Covid fertőzött betegek ellátása, az meghaladta több mint 160 000 számú beteget. Megtett kilométer, az több mint 42 kilométer volt, amit megtett az országos mentőszolgálata mentőautóival.
Hát mennyi? Több mint 40?
42 millió.
Na azért, figyelj, 6-0-át úgy lazán elhagytál.
42 millió megtett kilométer volt az, amit megtett a mentőszolgálat különböző betegek ellátásával kapcsolatban. Ebből a Covid-dal kapcsolatos járványügyi megtett kilométer, az meghaladja a 4,5 kilométert.
4,5 millió?
Millió kilométer.
Ez hány autóra lebontva? Van ilyen adat?
Azt pontosan nem tudom, ez országos szinten. Országos szinten kell látni ezt. Nyilván azt lehet látni ebből kifolyólag, hogy azért itt a fővárosban jobban koncentrálódott a járvány. Itt azért jobban kellett maximalizálni a kapacitást.
Azt mindig meg akartam kérdezni, hogy mikor esik kétségbe egy mentős?
Hát vannak olyan szituációk, amikor az embernél bizonytalanság merül fel, meg nem találkozott olyan szituációval, de ekkor szerencsés, hogyha melletted van olyan pajtás, aki több évtizedes tapasztalattal bír, és ki tudjuk egészíteni egymást, illetve még mi mentő dolgozók is kerülünk olyan szituációba, hogy szakmai elvek alapján nekünk plusz magasabb kompetenciájú segítséget kell hívni, és így próbáljuk, illetve meg is tesszük azt, hogy a beteget minden jobb állapotba hozzuk, stabilizáljuk az állapotát.
A mindig meg akartam kérdezni, kérdés 2.0-ja következik. Van olyan, amikor érzelmileg bevonódsz?
Ha nem is ellátás közben, mert ellátás közben akkor tud az ember jó ellátást nyújtani, hogyha kívülről szemléli az eseményeket, de mindenféleképpen találkozik az ember olyan szituációkkal, amit utána, hogyha végez a munkával, leadja a szolgálatot, és átgondolja az aznapi tevékenységét, akkor megrendítheti őt lelkileg az adott szituáció.
Volt neked ilyen az elmúlt egy évben?
Mondhatom, hogy volt, természetesen.
Nem akarok feltétlen nagyon konkrétumokba belemenni, de azért valamelyest segítse elképzelni ezt.
Ez ugye pozitívan is megrendíthet valakit, tehát hogy egy pozitív attitűdöt kap az ellátás alatt. De ugye,
erre majd visszatérünk még.
De ugye lehet negatív is. Ugye itt a járvány alatt, ugye nem csak a járvány alatt, hanem a mentőszolgálatnál, ugye, mivel hogy nekem is vannak gyerekeim, az mindig nehezen érint, hogyha gyerekkel kapcsolatos szituációba kerülünk, és egy vétlen gyermek, aki nem tud magára gondoskodni, az kerül rossz állapotba, illetve ha azt látjuk például járvány alatt, hogy a gyerekek nem találkoztak még felnőttek se ilyen szituációval, és akkor látják, hogy egy állék szkafanderezett mentődolgozó belép hozzájuk, és adott esetben, ha nem is a gyermeket, de mondjuk az egyik közeli hozzátartozóját, felnőtt, akire érzelmileg számít, azt el kell szállítani, hogy ellátást kapjon.
Mit mondtak ilyenkor a gyermeknek?
Hát, hogy minden megteszünk a szüleiért. Nem, közhelyeket tudunk hangoztatni, de hát ő már más nem is mondhatunk.
Az előbb ugye megütötte a fülemet, amiről tényleg akartam kérdezni, az, hogy azért az érződik leginkább, vagy én ezt látom legalábbis, hogy a mentősök, a tűzoltók, tehát azok felé, akik segítenek, azok felé egy ilyen kiemelt szeretet, vagy egy kiemelt figyelem érkezik a mindenkitől. Például a fiam jut eszembe, aki tegnap azt kiabálta a mentősöknek, hogy szeretem a mentősöket, vagy szeretem a mentős bácsit, valami ilyesmit, és ugye hogy ez egy ilyen erős, ilyen szeretett bomba talán, amit titeket ér. Ilyenkor ez benneteket erőre lendít, feltételezem, de ez addiktív is. Mi van akkor, amikor ez nincs? Amikor ezt nem veszitek észre?
Igen, arra gondolsz, hogy kerülünk olyan szituációba, amikor viszont negatívan éri.
Például, igen. Vagy amikor egyáltalán nem tudjátok észrevenni azt, hogy mert annyira sűrű, annyira sok minden történik, vagy az emberek is másra vannak elfoglalva, hogy egyszerűen ez nem érkezik meg, ez a szeretet, vagy nem látjátok.
Igen, ezek a szeretetbombák, amiket te említesz, ezek mind plusz dolgok. De igazából mi nem számíthatunk erre, tehát nem ehhez kötjük az ellátásunkat. Tehát, hogyha nincs biztosítva a szeretet, ez nincs leírva nekünk lábjegyzetbe, akkor nem megyünk ki. Találkozik az ember olyan szituációkkal, amikor ez a szeretet nincsen meg. Nyilván egy beteg embernek beteg a tudata adott esetben, és ezt kezelni kell, ezeket a szituációkat. Akár a környezetet, akár a beteget.
Azért mondtam, hogy addiktív, mert azért ez biztos, hogy feltölt benneteket is.
Ez abszolút feltölt minket, és nagyon hozzá lehet szokni, és talán a pandémia alatt is az a kettőség lehetett érezni, hogy hát itt volt egy világjárvány, nagyon sokan megfertőzöttek, nagyon sokan drámai módon meghaltak, de effektíve hasznosnak érezhettük magunkat, számított ránk egy egész társadalom. És ez a kettőség, ez mindig megvolt, hogy ugye nehéz a szituáció, emberek gazdaságilag nehéz helyzetbe kerülnek, de mi ott vagyunk, és ránk számítanak. És belekerültünk egy mókuskerékbe, hogy folyamatosan nyomtuk a szolgálatokat, és bevallom őszintén, nekem is mondjuk az otthoni normális, egy átlag embernek a normális élet, az volt megterhelőbb, és az volt nehezebb, hogy levenni a boltba, kivinni a szemetet, és normálisan élni. Mert hozzá voltam szokva, hogy én mondjuk a 12 órából, vagy a 24 órából a felét, vagy a háromnegyedét, a teljes védőfelszerelésbe, tehát az lett a norma. Az lett a norma, amit a pandémia okozott nekünk, ellátás, vagy a szolgálati idő alatt.
Szintén egy olyan kérdés, ami végig foglalkoztatott a pandémia alatt, hogy én például felveszem a maszkot, akkor néhány óra múlva itt fáj ez a fülem mögött ez a porc, és nem nagyon sokan vannak ezzel így, de ti ezt nem tehetitek meg, ez végig rajtatok volt. Ez egy nagyon nyers és egyszerű kérdés, ezt hogyan lehet ez hozzászokni?
Igen, az elején úgy nézett ki, és ugye most is vannak, hogy beérkeznek ezek a különböző védőfelszerelések, beleértve a védőruházattól, a maszkon át, a védőszemüvegekig, és ugye különböző gyártó, különböző termékeket biztosít, és sok esetben nekünk is egy ilyen szolgálat előtt adott esetben egy ilyen divatbemutatót tartottunk rögtönözve egymásnak, hogy kinek melyik a jó méret, hogy utána komfortosan érezzük magukat benne ellátás során, mert az fontos. És ugye, amit mondasz, ez a maszk esetében ez jelentősen így van, mert ugye vannak ezek az FFP2-es maszkok, amik
kifejezetten szorosak,
de ugye voltak olyan magánszolgáltatók egyébként a pandémia alatt, akik biztosítottak ilyen fülvédőket, amikkel ki tudtok nagyítani ezt a fülpántot, és sokkal komfortosabb lett tőle.
Na, például erre nem is gondoltam.
Tehát ezúton is köszönjük azoknak a magánvállalkozóknak,
a kreatívoknak.
Akik ilyen kreatív módon biztosítottak ilyen fülvédőket. Van is nálam egy ilyen.
Még bennem maradt egy kérdés, illetve most már nem fog bennem maradni, az, hogy eszembe jut az még az előbbi kérdéskör, az is kapcsolható akár, amikor a mentősöket feljelentették. Egyébként ugye aki ott álltak a hamburgeres előtt, és feljelentette az egyik ott lakó a mentő tiszteket, hogy miért ott állnak meg a hamburgerre várva. És ugye ebből sok minden történt, tehát az előbbi kérdéshez csatlakozik, hogy sok szeretetet kaptatok ezáltal, szóval szerintem ezután is egy kicsit lehet hálásnak lenni annak az önjelölt házmesternek, de mégis komolyra fordítva azért a minőségi étkezés, az, hogyha 12-24 órában dolgoztok, az nagyon fontos, amúgy is fontos, de ilyenkor hogyan lehet ezt jól megoldani, úgy, hogy mondjuk ne jelentsem fel egy önjelölt házmester, hogy megálltok itt, és nem tudom. Tehát nincs tele a város parkolóhelyekkel azért, és ezeket meg kell oldani.
Ez így van. Annál az esetnél is konkrétan kiderült, hogy a beteg ellátás az nem volt veszélyeztetve. A kötelező, kiadható szünidőjüket töltötték a pajtársak, és az irányított csoporttal ez egyeztetve volt, úgy álltak meg ebédért. Azt gondolom, hogy hát ez úgy lehet kivédeni, hogyha ha a kivonuló állomány az együttműködik az irányító csoporttal, akik szintén egy nagyon fontos feladatot láttak el az egész járvány során, meg az egész mentőszolgálat életében, és transzparens módon velük kell egyeztetni, hogy ki mikor szeretne étkezni, energiához jutni, és akkor ilyen módon, ugye, hogyha erről tud a szervezet, akkor le vagyunk védve.
Uh-huh. De azért visszatérve egy picit erre, ilyenek vannak azért, ez gyakori, mert hogy ebből az egyből hírt csináltak, az egy dolog. De hogy ilyenek azért történnek gyakrabban?
Biztos vannak történetek. Én személy szerint, amióta itt vagyok, hogy ezt valaki megszólta volna, én ilyennel nem találkoztam. Sokkal hamarabb még egyébként, amikor nem volt a járvány, sokkal jellemzőbb volt, hogy találkoztam olyan jószándékú magánvállalkozókkal vagy étkezdékkel, akik biztosítottak valami kedvezményt nekünk, és ez mindig jól esik. Tehát én azt gondolom, hogy összességében egyébként pozitív a hozzáállás. Nyilván, hogyha a nagyszámok törvénye alapján van olyan állampolgár, akinek az inger küszöbét ez sérti.
Egyébként tök érdekes, hogy azt mondtad, hogy egy továbbtanulási mizéria miatt kerültél a mentősökhöz, illetve volt egy év, egy kimaradó év, és akkor azért leginkább a haszontalanság érzése foglalkoztatja az embert. Ebben viszont nagyon nem érezhetted a haszontalanságot. Meddig maradt szerinted? Meddig fogod ezt csinálni?
A mentőzést? Hát a mentőszolgálatnak a nagy öregek azt mondják, hogy 3-4 év a rosta, tehát hogyha az alapon...
Azon túl vagy, akkor maradsz.
Azon túl a határa csillagoség. Én most, megmondom őszintén, jól érzem magamat, helyemen vagyok, és a jövőmet is, akár tovább tanulás terén is ezen a pályán képzelem el.
Ezt jó hallani egyébként egy 20 éves embertől.
Köszönöm.
Hány éves vagy pontosan egyébként?
26.
26. Az, hogy helyemen vagyok, ez tényleg kalap le. Na jó van, akkor ezúton köszönök mindent nektek, remélem a hallgatók nevében is tehetem ezt, meg a saját nevemben is, és további kitartó munkát.
Nagyon szépen köszönjük, és mi is ugyanígy kitartást kívánunk az embereknek még a elkövetkezendő időszakra, hogy elviseljük a járvány okozta nehézségeket.
Köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt 20 percben Mohácsi Bence mentőápolóval Marosi Viktor beszélgetett.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu, valamint a nutrifarma.hu/egészségkód oldalon.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend, jó zenékkel, illetve érdekes beszélgetésekkel. Várom önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást. Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.